Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tükörzi felkészítő alkalmunk kezdetén énekeljük a 300. dicséretünk első három versét. A 300. dicséretünk első három verse, illetve az első verse így kezdődik: Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a kérelem. Felkészülhetünk lélekben a te ünnepedre, és valóban felkészülhetünk a te veled közösségben töltött szent vacsorára. Te látod azt, hogy a szívünkben kinek mi van most. Te látod azt, hogy honnan jöttünk, hogy talán a főváros forgataga, talán a zaja, talán az úton minket ért dolgok még ott vannak a mi szíveinkbe. Te csendesítsd el azokat, hogy tudjunk valóban a te ígédre figyelni, hogy valóban most te légy az, aki a középpontban van a mai napon, hogy valóban Te rád figyeljünk, Te rád hallgassunk. Te nyisd meg a mi fülünket a hallásra, hogy ne legyünk siketek. És Te nyisd meg a mi szemeinket a Te ígédnek látására, hogy ne legyünk vakok arra és a Te akaratodra. Szent Fiad nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten ígéjét olvasom az Ézsaiás könyvéből, az Ézsaiás könyve 42. fejezetéből, a 42. fejezet 19., 20. és 23. versét ekképpen. Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Ki ügyel erre közületek? Ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? Talán egy kicsit furcsa lehet számotokra, hogy miért pont egy ószövetségi részt választottam a mai igehirdetés alap igéjéül. És talán az is, hogy miért ilyen számon kérőnek hangzik ez pont egy előkészítő alkalom során. Azért, mert hogyha jól megvizsgáljuk ezt az három ige verset, előre mutatnak valamire. Valamire, amit annak a népnek, akinek ez a három vers íródott, észre kellett volna vennie. És azért is, mert ez a három ige vers egy olyan részből származik az Ézsaiás könyvén belül, amit magyarul az Úr szolgája énekeknek szoktak nevezni, egy olyan csoportból, amiben az Ószövetség előremutat Krisztusra, előremutat valakire, akit észre kellett volna vennie, és akit várt az Ószövetség népe is. És nagyon sokszor ezekben az énekekben találkozhatunk azzal, ahol Jézus szenvedése megjelenik, vagy éppen azok a tettek, amiket ő tett az Új Szövetségben. De ezek az énekek, ahogyan ez a rész is, nem mentes attól sem, hogy megmagyarázza ennek a népnek, hogy miért is szenved, hiszen ez a fogság kora környékén íródott, és hogy miért is jutott ide. Úgy gondolom, mindannyian tudjuk azt, hogy Izrael népe Istennek nem csak kiválasztott népe volt, hanem annak ellenére, hogy kiválasztott volt, nem volt mindig hűséges Istenhez. Sőt, nagyon sokszor eltért tőle. És épp ezért az ő hűtlenségüket itt a sikettség és a vakság metaforájával jeleníti meg a Biblia. És hogy miért is ez a két metafora? Azért, mert a Biblia vasárjain az Isten akarata nagyon sokszor úgy van jelen, mint az Isten útja, amit ezeknek az embereknek, hogyha az út kifejezésnél maradunk, látni kellett. És Isten akarata megjelenik Isten hangjaként is, amit hallani kellett. Úgy gondolom, nem nehéz bárkinek is elképzelni azt, mert már nagyon sok ilyen emberrel találkozhattunk, sőt, talán környezetünkben is van, hogy milyen az, amikor az ember éppen siket vagy vak. Amikor elveszi az alapvető érzékszerveit. Elveszi a hallását, és nem tud hallani, tud jelelni, jelbeszéddel tud beszélni, szájról tud olvasni, de annak a képességét, hogy egy hangsorozatot, egy dallamot felismerjen, vagy hogy az orgonát hallja, vagy hogy egy zeneszámot meghalljon, azt végleg elveszíti. Ugyanígy, hogyha vak, akkor a többi érzékszerve valamilyen szinten segítségére van neki. Hiszen olykor a hallása felerősödik, jobban tud tapintani dolgokat, de annak a képességét, hogy egy képet, egy műalkotást meg tudjon nézni, valamit alaposan szemügyre tudjon venni a saját szemével, azt elveszíti. És így csak egy kép él a képzetében, amit letapogatott a másik emberről. De talán még jobb, hogyha elképzeljük, hogy milyen is, amikor az ember egyszerre siket és egyszerre vak. Amikor két olyan érzékszervet veszít el, ami alapvető a számára. Amikor nem marad csak a szaglás, az ízlelés vagy a tapintás, amelyek megpróbálnak a segítségére sietni az embernek, de nem tudják tökéletesen pótolni a másik két érzékszervet. És így az ember kiszolgáltatottá válik, így az ember nagyon könnyen segítségre szorul, és elveszti azokat az erőt, amelyeket ezek az érzékszervek nyújthattak. Szerencsére a világunkban csak két olyan ember van, aki teljesen siket és teljesen vak. Egy amerikai házaspár, akik úgy kommunikálnak egymással, hogy letapogatják a másik jelbeszédét. Azonban az ő sikettségük és az ő vakságuk különbözik Izrael sikettségétől és vakságától. Mégpedig azért, mert ez a két ember így született, vagy éppen baleset folytán hiányoznak ezek az érzékszervei. És nem csak azért különbözik Izrael sikettsége és vaksága ettől, mert ez egy lelki sikettség és egy lelki vakság, hanem azért is, mert Izrael tehet arról, hogy siket lett az utamjára, tehet arról, hogy nem vette észre idejében az Úr. Mert még lett volna idő, amikor hallotta az Úr hangját, de elzárkózott az Úrtól, és más isteneket keresett a helyébe. Mert önmaga választotta az Istentől való sikettség és vakság állapotát. De ahogy a 23. vers is mondta, a jövő, amire figyelni kellett volna, hogyha nem lettek volna siketek és vakok az Úrra, a jövőjük az Úrban volt elrejtve. És abban a pillanatban, hogy nem figyeltek tovább az Úrra, abban a pillanatban elvesztették az erejüket, ami szintén az Úrban volt elrejtve, és elvesztették a jövőjüket. És így, amikor lehetett volna még Istenhez fordulni, már nem tudtak, képtelenek voltak Istenhez fordulni. És ezért elerőtlenedtek, és jöttek a birodalmak, és leigázták őket. És 70 év fogság lett az eredménye az ő sikettségüknek, és az ő vakságuknak. Azonban, ha egy kicsit megnézzük ezt az Úrtól való elszakítottságot, amit a sikettség és a vakság okoz, az nem csak abban a korban volt meg. Megvolt ez Jézus korában is, hiszen Jézusra, aki Izraelnek is a jövője volt, nagyon sokszor a kora is siketként és vakként tekintett. Nagyon sokszor a kortársait nem vették észre. Nem vették észre, nem ismerték fel. Mindenki megpróbálta maga útját járni. Így volt, aki politikai messiást várt Jézus helyett, volt pedig, aki a hatalmát féltette tőle. Mert a saját elképzeléseit, a saját érdekeit tette az Úr elé. És így nem tudta tisztán látni az Úr akaratát. Nem tudta tisztán látni az Úr tervét. És Jézus korában is csak azt tudta észrevenni igazán Jézus, mint messiást, aki tudott igazán az Úrra hagyatkozni. Hiszen gondoljunk csak egy kicsit Simonra, akihez elviszik a templomba a gyermek Jézust. Ő a maga szerénységével nem érzi a saját céljait Isten elé, és felismeri benne a messiást. De ott van meg annyi ember, a saját korában is, aki a saját hatalmát Isten terve elé helyezi, és félti azt, vagy aki éppen más képben próbálja meg elképzelni Jézust. És talán egy kicsit mi sem vagyunk mások. Talán egy kicsit mi is olyanok tudunk lenni, mint az Ószövetség népe és mint az Új Szövetség népe nagyon sokszor. Mi is nagyon sokszor a saját akaratunkat, a saját elképzeléseinket Isten terve és Isten akarata elé tudjuk helyezni. És ezáltal nagyon sokszor vakok és süketek tudunk lenni Isten akaratára. De elég csak egy kicsit belegondolni abba, hogy nagyon sokszor írjuk a természetet. És pont ezt a természetet, amit Istentől kaptunk, azzal nem tudunk felelősen élni. Mert nagyon sokszor az önös érdekeinket rakjuk ez elé, és elveszítjük a kontrollt, annak a feladatát, hogy őrizzük ezt. De ezek olyan dolgok, amelyek nem elkeseríteni kelljenek minket, hanem olyan dolgok, amely amelyben javítani kell. Olyan dolgok, amik arra figyelmeztetnek, hogy jóval inkább Istenre kell figyelni, mert küldött segítséget is, hogy észrevegyük őt. De hadd mondjak egy bibliai sorozatot, egy példasorozatot, hogy nem csak a mai ember ilyen. Hiszen olykor még azok a tanítványok, akik Jézussal voltak, ők is a vakok tudtak lenni a megváltó tervre. Gondoljunk csak bele, valaki nem veszi észre Jézus hatalmát, és azt kérdezi, hogy Uram, de hiszen csak 5 halunk és 2 kenyerünk van. Vagy éppen valaki azt próbálja meg tudakolni, hogy ülhet-e Jézus jobbja, illetve bal oldala felől. De azzal nem számol, hogy Jézus is valakinek a jobbján ül. És rögtön Isten helyére próbálja meghelyezni magát. Vagy van, aki azt próbálja meg tudakolni, hogy mikor hozza el Jézus Isten országát, és nem veszi észre, hogy ott van velük. Vagy van, aki megtagadja 3-szor. És van, aki nem tudja átélni és észrevenni a feltámadás és a megjelenés csodáját, hogyha csak Tamásra gondolunk, amíg saját maga nem tapinthatja a megváltó testét. És ha belegondolunk, a tanítványok is csak addig erősek, amíg Jézussal vannak, és az ő látásuk Isten tervére, Jézusra sem mindig világos, hiszen annyiszor nem tudják észrevenni. De mégis ezek azok a tanítványok, akik később megalapítják az első gyülekezetet, és az egyház magját alkotják. Azok a tanítványok, akik a keresztre feszítéskor gyengék lesznek, nem tudják átlátni azokat a dolgokat, amiket Jézus megmondott nekik. A múlt héten egy református gimnáziumban vettem részt egy áldozó csütörtöki csendes napon, ahol a diákokkal a mennyországról kellett beszélgetni. És valahol ez a vakság, ez a süketség egy kicsit ott is visszajött. Hiszen ahogy nem tudták észrevenni az emberek, hogy köztük van éppen a mennyeknek országa, vagy ahogy Tamás nem tudta észrevenni, amíg nem látta, addig nem hitte el Jézus feltámadását, egy kicsit arra a következtetésre jutottak a diákok, és így fogalmazták meg, hogy a földhöz ragadottságunk miatt nagyon sokszor nem tudjuk észrevenni, vakok vagyunk azokra a mennyei értékekre, amelyek talán megvannak itt. A szeretetre, a békességre, olyan dolgokra, amelyek nem tökéletesek, de ugyanúgy meg lesznek a mennyországban. Mi is egy kicsit néha vakok tudunk lenni rá. És az ember egy kicsit, amikor a mennyországnak egy darabkájával, tulajdonságával találkozik, akkor ugyanúgy vakká tud lenni. De vakságunk és sikettségünk ellenére kapunk segítséget, pont azért, hogy ne legyünk süketek, és ne legyünk vakok az Úrra. A tanítványok is kaptak segítséget. Egyedül ők is gyengék lettek volna arra, hogy összehozzák az első gyülekezetet. Mert a félelmük vakká tette őket. Féltették az emberi életüket a többi vakembertől, aki nem ismerte fel Jézus Krisztust. És ahogyan ők kaptak segítséget, kaphatunk mi is. Mi is az a segítség, ami az ő vakságuk és ami az ő sikertségük ellenére szolgált? Hogy erősek legyenek, és hogy meg tudják alakítani, létre tudják hozni azokat a dolgokat, amit Jézus rájuk bízott. Jézus azt mondja nekik, mielőtt fölmegy a mennybe, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, melyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Jézus nem hagyta magára a tanítványokat. Nem hagyta őket vakon, nem hagyta őket gyengén. Hiszen ugyanolyan gyengék voltak ők, mint az az ember, aki elveszi az érzékszerveit. Tudta, egyedül emberi erőből nem lennek arra képesek, amit rájuk bízott. És ugyanígy minket sem hagy egyedül. Minket sem hagy egyedül, mert nekünk azt ígéri, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagy minket magunkra a lelki vakságunkban, mert számára fontos minden lelkileg vak, tévejtő és bűnös ember. Isten sem hagyta magára ezt a népet, akihez az ige versek szóltak, és amik egy kicsit talán ma hozzánk is szólnak. Ezt a tévejgő, ezt a vak, ezt a siket idejében rá nem hallgató népet. Figyelmeztette őket, hogy tévúton járnak, és megmutatta azt, hogy miért szenvednek. De ezután a lelkét ígérte nekik, pár fejezettel később ezt olvasok ugyanis, mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaimra, és áldásomat sarjadékaidra. Az ember nagyon sokszor félni tud. Félni tud, és valaki úgy fogalmazta meg, hogy a félelem az emberben nagyon sokszor a Szentlélek hiánya. Amit okozhat az is, hogy nem tudunk idejében Istenre figyelni. És épp ezért Istennek fontos az, hogy tudjunk rá figyelni. Fontos az, és ugyanígy a Szent Lelkét ígéri nekünk is, a mai világ oly sokszor tévejgő embereinek, azért, mert úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt tudja igazán észrevenni a Szent Lelket, aki mer Istenre hagyatkozni. És azt tudja igazán Jézust is észrevenni. Így hát gyertek, imádkozzunk, hogy tudjunk igazán ráhagyatkozni, hogy tudjuk észrevenni az ő lelkét, ami arra segít minket. Ne legyünk elsőgettek, ne féljünk, hanem ő benne bízunk. És így tudunk reménnyel tekinteni a pünköstünkre, és a pünkösti vacsorára is. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te szeretsz minket, hogy szerettél minket annyira, hogy az egyszülött fiatat adtad értünk. És Te látod azt, hogy meg annyiszor mi mégsem tudunk rád figyelni. Mi a mindennapjainkban meg annyiszor, mennyi másra figyelünk. Köszönjük, Urunk, azonban, hogy Te nem csak arról gondoskodtál, hogy megváltunk legyen, aki feltámad. Nem gondoskodtál arról is, hogy erőt adj nekünk a Te Szent Lelked által. Gondoskodtál arról is, hogy tudjuk, hogy a Te Szent Lelked által itt tudsz lenni velünk. Te látod, hogy meg annyi félelem tud mozogni a szívünkbe. És hogy meg annyiszor ezeknek a félelmeknek az az oka, hogy nem tudunk rád hagyatkozni igazán. Mondjuk téged kérünk arra, hogy Te légy, aki megerősít minket a Te lelked által. Te látod, hogy a világ nagyon sokszor minket is vakká tud tenni és siketté tenni, hogy ne lássunk téged, hogy ne halljunk téged, még akkor is, ha itt vagyunk. De Urunk, adj nekünk a Te lelked által halló füleket és látó szemeket. Mert mi Te rád szeretnénk figyelni. Te rád szeretnénk figyelni, hogy a pünkösd valóban ünnep lehessen nekünk. Ünnep lehessen, hogy ne legyünk vakok, ne legyünk süketek tovább párhát. Nem tudjunk rád tekinteni, rád hagyatkozni. Veled tudjuk megélni a pünkösdi ünnepet is. Hogy valóban át tudjuk élni azt, hogy milyen az, amikor Te erőt adsz a lelked által. Fiad nevében kérünk, hallgass meg imánkat, aki így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön a te országod, és legyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg a mindig. És bocsáss meg a védkeinket, mint éppen mi is megbocsátunk ellenünk. És ne legyünk minket sérségbe, de szabad is meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Most pedig helyünkön maradva, az Isten tisztelet zárásaként az áldás vétele előtt énekeljük a héten már énekelt 460. dicséretünket. A 460. dicséretünk utolsó három versszakát, a 4., 5. és 6. versszakát. A 460. dicséretünk 4. versszaka így kezdődik. Amint vagyok vak és szegény.
Amint vagyok vak és szegény, hogy kincset lejjek bennem én, zsenőjök és atyámra kén, fogadja Jézusom, amint vagyok, nincs semmi kár, kegyelmet mindre bőle áll. Hadd vissza lelkem rád magát, fogadj el Jézusom, amint vagyok,
Istenben viszontlátásra.